Isten igényét János apostol első leveléből a harmadik fejezet 12. és 12. verséig olvasom. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem szereti az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvérek cselekedetei pedig igazak. Egy missziós iskola utolsó éve diplomaosztója után az iskola igazgatója egyik diákjával, kedves beszélgető partnerével egy italra ült le egy asztal mellé. Amikor ez a beszélgetés elkezdődött, akkor teljes elismerését fejezte ki a vezető, az eminens diák teljesítménye felől, és elmondta azt, hogy mindazt, amit megtaníthattunk nektek, neked, azt megtanítottuk. Na most következik majd az élet. És bizony most derül ki az, hogy vajon mindaz, amit eddig tanultatok, mindaz, amit eddig magatokévá tettetek, az annak mennyi haszna van, mi a következmény? Mert tulajdonképpen most kezdődik az igazi vizsga. Szándékosan egy pillanatra az asztalt meglökte, és az italnak egy része az asztalra került, kiömlött a pohárból. Tudod, az a helyzet, hogy az életben nagyon sok nehézség fog érni. Nagyon sok ütés kapsz jobbról és balról. Az élet viharai nem kívélnek meg bennünket. Akár a magánéletben, akár a szolgálatban, akármilyen formában, ezek előjönnek. De tudod, úgy van ez, mint ahogy a pohárból az ital, csak azt fog kijönni belőled, mint ami a pohárból, ami benne van, ami benned van. Milyen mélységű az a ismeret, az a tudás, az a szeretet, az a készség, az az engedelmesség, az az alázat, amivel fel vagyunk réjeszkedve. Az élet viharai a mindennapok viharai között lesz nyilvánvaló. Mai igényt, amely előttünk áll, János apostol első levelének harmadik része felírata az, hogy a Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Már azt gondolom, hogy ha csak erről kellene ma beszélnünk, akkor is lenne bőven mondani való. Két világról van szó. Két vezetőnek a gyermekeiről, leszármazottairól, Isten gyermekeiről és az ördög gyermekeitől. Ma a politikai életben ártatlan dolgot fogok mondani. Nagyon sokszor halljuk bizonyos szónoki fordulatként, hát kérem, ez nem ördögtől való. Nem tudom, tetsz-e neki emlékezni? Nagyon, nagyon sokszor használják. Hát ez nem ördögtől való. Értik ezt arra, hogy tulajdonképpen az, amiről itt most el fog hangzani, az nem rossz. Annak van értelme. Az meghatározó tud lenni jó értelemben. Csak az a helyzet, hogy két út van. Jézus azt mondja, a széles út és a keskeny út. Sokan vannak, akik azon járnak, tágas az a kapu, széles az az út, vagy széles az a kapu, tágas az a kapu, széles az út, amely a kárhozatra viszi, sokan vannak, akik azon járnak. És szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kedvesen vannak, akik megtalálják azt. Hol van még, ami esetleg nem az egyikhez, vagy a másikhoz tartozik? Mi úgy gondoljuk, hogy van harmadik út is. Nagyon sokszor emberek mi kitaláljuk magunknak azt a, és nevezzük sokszor az arany középútnak. Vagy én nem is tudom, milyen összefüggésben, de nincs más lehetőség. Választani kell. Vagy Istentől születettek leszünk, vagy maradunk az ördög gyermekei. Kiszolgáltatottan. Olyan érdekes, hogy ha ez nem az ördögtől való, ezt a zárójelbe szeretném megijedni, akkor azt mondhatnánk azt, hogy ez a gondolat Isten. Ez valami csodálatos. De azt azért nem merjük kimondani. Szürkék vagyunk, nem fehérek és feketék. Valahogy kettő között. És ez a mai Biblia szakaszunk is nagyon határozottan arról beszél, hogy vagy Istentől való a dolog, vagy az ördögtől. Vagy a mi régi életünktől, a tönkrement, vagy az örökölt emberi összefüggésekből. Ez a fejezet tulajdonképpen az egész erről a különbségről szól. Ezt a különbséget fogalmazza meg. Kétféle alapmagatartásról szeretnék először is beszélni, aztán ennek a kétféle alapmagatartásnak alapvető jellemzőiről, és itt majd négy pontban szeretném összefoglalni végül azt, hogy mit is értünk az alatt, és mi is következik ebből a kettőségből, a mi életünkre nézve. Kétféle alapmagatartásról beszéltünk. Az egyik az a magatartás, amely az isteni szóhoz, az igéhez, az Isten törvényével szembenek. A régi kegyesség nálunk, emlékszem, kis közösségeinkben azt mondták, hogy ez nagyon egyszerűen megfogalmazható, ami Istennel szembe megy, az pártütés, az lázadás, a törvényszegés. És ennek akkor három betű szó a kifejeződése, tulajdonképpen az, hogy megtűröm az életembe a bűnt. A bűn az nem, tulajdonképpen a magyar bűn szó nagyon ártatlanul hangzik, idézőjelben. Nem fejezi ki igazán a tartalmat. Nagyon sokféle, a Biblia nagyon sokféle módon nevezi meg. Például az, hogy céltévesztek. Nem azon az úton járok, amelyen járnom kell, valahol ez vétem az utat. Vagy lázadásnak nevezi. Isten ellen való lázadásnak. Valami, amiben nem értem, nem értek valamit meg, illetve tudatosan valami más választok, mint amit ő velem szemben a legjobbnak tartott volna. Értetlenkedek vele szemben. És sokszor ennek hátterében, majd később néhány szóval szeretném jellemezni, bizony ott van az emberi túlzott önfelmagasztalás, dicsekedés, ellenségeskedés, szembenállás. A másik oldalon pedig előttünk áll ezzel szemben, a törvényszegő magatartással szemben, az, aki megismerte az Istennek a szeretetét. Ezt olvassuk itt. Erről ismerhetünk meg az Isten gyermekei. aki szereti az igazságot, és Istentől van. És nem. És az sem, aki nem szereti a testvérét, az is az ördögtől van. Azt olvasjuk itt a korábbi fejezetekben, aki bűn cselekszi, az ördögtől van. Mert az ördög cselekszi a bűn kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy ezt az ördögi munkát lerontja. Ezt a magatartást, ezt az emberi idegen lélekhez való kapcsolódást lezárja. Legyőzze. Főszabadítson ennek kényszere alól, hogy ezt cselekednünk kell. Aztán azt olvassuk még itt a harmadik fejezetben, hogy mi Isten gyermekei lettünk. Úgy születtünk, hogy örököltük a mi gonosz természetünket. Úgy születtünk Ádám, Éva utódjaként erre a földre, hogy hozzuk magunkkal a rosszra való készséget. Szabadulni kellene tőle. Aki ezzel megelégszik, az marad a lázadás, az ősbűn nyomorúságának hatása alatt. Ennek egyik kifejeződése volt, és sokszor különböző teológiai gondolatok épültek rá, amivel nem mindig tudunk egyetérteni, hogy azért kereszteljük meg a gyerekeket, hogy lemossuk ezt a bűnös hajlamot. Az a helyzet, hogy ez egy felajánlás az én gondolataim szerint, vagy a mi gondolataink szerint a keresztség. Ez lehetőség, amit majd felnőtt korban tudatosan is választani kell. Szembeállni, szembeszállni azzal az erővel és hatalommal, amelynek ez a világ ki van szolgáltatva. Alapvetően ez a világ ennek a hatalomnak az uralma alatt áll. Ez a kettőség végig jellemző volt. A történelem, a teremtés története óta. Mi az, ami mássá tesz bennünket? Melyik az az alapmagatartás, amely megkülönbözteti Isten gyermekeit? Azt mondja itt, aki megismerte az Isten szeretetét, az ő irgalmát és a kegyelmet. Ez az alapvető, egyik ismertetőjel. Ez az ismeret. Az apostoloknak fölteszi az Úr a kérdést a kemény beszéd után, hogy ti is el akartok hagyni, ti is el akartok menni. Uram, hova mehetnénk? Hiszen az örök életről szóló ígére te nálad van, mondja Péter apostol. Mert mi megismertük és elhittük, hogy te vagy az Istennek a fia, mondja máskor. Ez az ismeret, az Isten szeretetéről és irgalmáról szóló ismeret változtatja meg az ember szívét, gondolkodását is. Egy új alapmagatartást tanít nekünk. Isten gyermekeivé leszünk. Hozzá tartozunk az újjászületés által. Isten lelket, az ő lelkét adja nekünk. Még nem lett nyilvánvalóvá, mondja itt az írás, éppen ez a rész, hogy aztán mivé lettünk. Most Isten gyermekeiként élünk ezen a világon. Még igazán nem lett világossá, hogy mi lesz ebből, hova fejlődik ki, de tudjuk, hogy Isten gyermekeiként élhetünk, és az ő erejében, az ő lelkének uralma alatt, az ő lelke vezetése alatt élhetünk. Egyre világosabb a kép. Sokan beszélnek arról, hogy az Isten képe újra kezd kirajzolódni az emberhez. Amikor megteremtette az embert, akkor Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette, mondja. Legyen olyan az ember, mint mi, mint az maga az Isten, az ember Isten képi. És ezt úgy elveszítettük, ami látodásunk, ellenséges kevéseink, önfelmagasztalásunk miatt. Eldobtuk magunktól ezt az Isten képet, összetört ez a kép. És most újra kezdjük, éppen az ő szeretete, az ő ismerete által újra kezdik kiábrázolni az ő képét az életünkben. Hogy mivé leszünk, még nem tudjuk. De már a vonások Isten gyermekeinek az életében rajzolódnak. Kezdenek látszani. Milyen is az Isten? Mindennek előtt az Isten, János azt mondja, az Isten szeretet. Ugye? Később arról beszél. És milyen nagy dolog, hogy mi a szeretet nemzedékéhez, szeretet nemzetségéhez tartozhatunk. Ez egy különös isteni ismertetőjel. És az mi életünk pedig felől pedig, és annak kibontakozása felől azt mondja, teljes reménységünk lehet, mondja János. Aki megismeri az Istent, az az igazságot akarja cselekedni. Szemben azzal, aki Isten létét vagy jelenlétét visszautasítja, a jelenlevőt, ahogy Pól Pénik mondja, a mindenütt jelenlevőt elutasítja. Krisztus akar megjelenni, belépni ebbe a világba, éppen a mi gondolkodásunkon, a mi szívünkön keresztül is, és önmagát láthatóvá tenni. Mert mi a jellemzője tehát ennek a kettőségnek, ennek a Isten gyermekségnek és az ördög leszármazottai közötti feszültségnek? Azt gondolom, hogy pozitívan kellene fogalmazni a 10. verset, ami itt előttünk áll, azt mondja, erről ismerhetők meg az Isten gyermekét, az ördög gyermekei, aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Na, ők az ördög gyermekei, mondjam. És én szeretném úgy fogalmazni, aki ismeri az igazságot. És aki szereti a testvérét, az az Isten gyermeke. Az az Isten gyermeke. Olyan fontos dolog látni, cselekedni és szeretni, vagy szeretettel cselekedni. Szemben azokkal, akik nem szeretik az igazságot se, és nem szeretik a testvéreiket sem. Nagyon érdekes, elgondolkoztam rajta, hogy bizony, ahol az Isten szeretet nincs jelen, vagy jelen van, ott aztán meghatalmazást kapunk arra, hogy szeressük egymást, és szeressük a mi Urunkat. Szükségünk is van rá. Egy régi beszélgetés jut eszembe, elmondom, hőgyészen, még az állami gazdaságnak az egyik fő agronómusával, akinek 3 gyermeke volt, az egyik beteg is közülük mai napig előttem van, és akkor sok mindenről beszélgetünk, Isten kérdésről is, ez még messze a 70-80-as években volt a múlt évszázadban, és akkor beszélgettünk, és olyan erőteljes kiállásra még sehogy senkivel nem találkoztam tulajdonképpen a személyes életemben, amikor én Isten szeretetéről kezdtem beszélni, vagy egyáltalán Istenről, akkor azt mond, avazzát le, én humanista vagyok. Én humanista vagyok. Szeretem az embert. Nem akarok nagyon messzire menni, a mi ember szeretetünk az rövid lejáratú. El fogunk benne fáradni. Csalódni fogunk az emberekbe, keserűvé válik az életünk ettől. Az Isten szeretet nélkül nincs igazi szeretet. Valakire szükségem van, aki a vonatkoztatás pontja a számomra. Egyrészt előbb szeretett engem, hogy én is szeretni tudjak. Másrészt látom azt, hogy ő hogy szeret engem, és hogy szereti a világot. És hogyha ő így szeret bennünket, és ez a jánosi gondolkodás az első levél alapján, ha így szeret bennünket, akkor nekünk is szeretnünk kell őt, és szeretnünk kell egymást. Nagyon érdekes, hogy az a kicsengése is lehetne ennek a Biblia szakasznak, hogy mi a keresztény testvérek szeretjük egymást. Tehát akik az Úr Jézus Krisztus szeretetét megismertük, szeretjük egymást. De ez csak a fele az ember szeretetünknek. Nem csupán egymást, akik hasonló módon hisznek, hanem mindenkit. Az ember társi, felebaráti szeretettel. Na ez egy nehezebb leszke. A hegyi beszédben Jézus erről nagyon világosan beszél. Hogyha megütnek téged jobb felől, akkor tartsd oda a másik arcodat is. Hogyha elkérik tőled az alsó ruhádat, add oda neki a felsőt is. Ja, és folytatva tovább, ha átkoznak, bántanak, akkor imádkozzál értük. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban, amiben ma élünk, ezeknek az égnek különös jelentése van. Nem csupán ismerni az igazságot, hanem cselekedni is azt, megélni, megtanulni, szeretni. Ha ez a kettősség itt előttünk áll, hogy Isten gyermekei a szeretetnek és a tőle megkapott igazságnak ajándékát bírva szemben áll ezzel a tagadó, lázadó magatartása, ami nagyon sokszor belefárad a szeretetbe, és a történetet azért itt szeretném befejezni még. Úgy eszembe jutott, és végig soroltam magamba azokat a nagy humanistákat, akik az életüket erre tették föl, és most nem akarok nagy neveket mondani. A megfáradott emberek között, vagy közöttük rengeteg csalódott és keserű ember van, aki a saját életének is véget vetett. Depresszió, keserűség, neurózis, pszichikus állapot és végkifejlet. Mert az ember kevés. A magam erejéből kevés vagyok. De kaptam szeretetet. Ember a kettő közötti feszültségbe. Ne tessenek csodálkozni. Jézus is így mondja. Hogy a világ gyűlölni fog benneteket. Ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak, mondja. Hogy üldözés van, hogy keresztény üldözés van. Ne csodálkozod. Akkor a gyűlölettel fogunk találkozni. A szembenállással. Irigységgel. Lekezeléssel. Önfelmagasztalással. Bugyutának, bárgyúnak fognak tartani. Le fognak nézni. De ezt tették Isten gyermekeivel mindig. Tessenek végig nézni az egyház történetét. Ne gondoljátok, és ne féljetek ettől, mondja Jézus. Én legyőztem ezt a világot. Én fölötte állok. És te a győztes oldalán állsz.
annak idején a görögök bölcselés arra tanítottak bennünket, ugye, vagy tanítanak mai napig is, hogy tulajdonképpen a tudatlanságot kell csak leküzdeni. A tudatlanság az, ami tulajdonképpen a legnagyobb gond. Ha felvilágosítanánk az embereket, és megtanítanánk őket, hogyan kell élni, mit kell csinálni, hogyan, és ugye írjunk etikát neki, cselekedeteinket, szabályozzuk le, és akkor bölcsek lesznek. És tulajdonképpen az egész társadalmat olyanoknak kellene vezetni, akik már tudnak, és vezetni tudnak. És majd mi megmondjuk, hogy hogyan is kell ezt tenni. Ez nem új dolog. Ez már az ókorban leírták, testvérek. De tévedtek. Meggyőződöttem, hogy tévedtek. Mert kevés a tudás, ha nincs mögötte szeretet. János erre tanít bennünket. Kevés az ismeret, ha nincs mögötte igazi szeretet. Tetszenek tudni, hogy mit tesznek ma e mögé, az ismeret mögé? Például a haszon elbűszélet. Az ember befolyásolható. Meg lehet győzni. Anyagi érdekei mentén irányítani lehet. A szeretet nem ilyen. A szeretet egy lépcsőlet, vagy készítőlet, vagy nem is tudom, isteni szféra. Ez az isteni gyermekség. Ez a hatalom. És ez a szeretet erő. Ez átformálja a világot. Lehet ezt lekezelni, lenézni, de ez valami egészen más dolog. Szemben az Istennel való lázadással, az önmagam önállósításával, az magam túlzott felértékelésével, az önfelmagasztalással, aminek a következmény általános gyűlölet. Tessék megnézni, a gyűlölködés. Bármerre nézek, az Isten nélküli ismeret ezekre a jellemzőkre vezet, amelynek szembenállás, ellenségeskedés, gyűlölet a végkifejlete. És akkor nagyot ugrok, amikor azt mondom, hogy nem véletlenül a János nem beszél, későbbi egy hellenisztikus korban él, és kevésbé és olyan emberek, ilyen ismeretekkel, bíró emberekkel veszi magát körül, vagy vannak körülötte, és szeretett beszél az Ószövetségről. Érdekes, hogy itt mégis egy ószövetségi példát vesz elő János, Káin és Ábel képét állítja elénk. Káinról tudjuk, hogy nem csak, hogy nem szeret, hanem dűl benne a gyűlölet. Ugye ismeri? Egészen a gyilkosságig menője. Ez nem csak egyszerű ellenérzés, vagy ellenszent a testvérrel szemben, hanem egy erkölcsi kő. Azt, aki a legközelebb áll hozzánk, azt kezdem el gyűlölni. Nagyon érdekes magyarázatot olvastam valahol, ahol azt mondja, hogy tulajdonképpen ugye Ábel felismeri, ha hallottak valószínűleg mindannyian, mind a ketten az édenkerti történetről. Hát a szülők biztos elmesélték nekik, ugye? Ádám meg Éva elmesélte nekik, hogy hát milyen is volt ott lenni, mi miatt kerültek ki a pallósról, ami ott áll az édenkert kapujában, és nem engedi, hogy ott visszatérjenek oda, abba a csodálatos körbe, az édenbe, a haradi csomba újra. És itt kell élni. És bizonyára mindent elmondták. És azt is elmondták, hogy ennek az előzménye, a bűn, az Istennel való ellenségeskedés és szembenállás. Biztos, hogy beszéltek erről, mindenről. Nem tudták ezt magukba tartani. ennek a következményeképpen Ábel valami különöset ismert föl. Az első áldozó, aki Istennek akarja adni a szíve közepét, a báránykáját. A jövőt is benne. Az életet. És ezzel szemben Káin egy kicsit kerületes. Hoz valamit, ami tulajdonképpen egy végtermék, valami a földnek a gyümölcséből, és pótolható. Az élet az nem pótolható. És annak a folyománya kevésbé, mint ez a gyümölcs kosár. Van valami, és odaadom az Úrnak. És tulajdonképpen ez kifejezi a kettőinknek a lelkületét, az Istenhez való viszonyát is. Ez az ember olyan könnyedén veszi. Káin olyan felületesen kezeli az Istennel való kapcsolatot is. Nincs meg ennek a kapcsolatra való törekvésnek a mélysége. És éppen ezért mondjuk, hogy ez tulajdonképpen lekicsinlése az örökkévalónak is. Vagy mások kézből való kezelés. És az Ábeli őszinte igyekezetet, ez a fajta magatartás nem tudja máshogy kezelni, csak ellenségesen. És az ellenségességből gyűlölet lesz. És a gyűlölet pedig halált nem. A gyűlölet pedig gyilkossághoz vezet. Olyan jó látni, hogy ha engedelmesen Istennel való kapcsolatot keresve élünk, akkor egy új összefüggésre kerülhet az életünk, az igazság összefüggésébe. Mikiás próféta 6. rész 8. versét mindannyian ismerik, megmondta nékedó ember, hogy mi legyen a jó, és mit kíván az Úr tetőre, csak az, hogy igazságot cselekedjél. Szeresd az irgalmasságot, szeresd, és alázatosan járj a te Istenettel. Most csak erről az elsőről beszéltünk, az igazság keresésről, az isteni igazságnak való élésről, az élet oda szenteléséről tulajdonképpen, ennek a megéléséről, személyesen, fele barát felé, kisebb-nagyobb közösségekben, családban, munkahelyen, de azt hiszem, hogy egész társadalomra nézve is küldetésünk van, feladataink vannak, alapvető igazságok megfogalmazásában, átélésében és továbbadásában. Ránk bízatott mindez, hogy mértékletesen, egyenesen és tisztán éljünk. Igazságosan, igazán. A másik, ami nagyon fontos lenne, mint egy következményképpen az igazság mellett, az a szeretet megélése. Az isteni szeretet definíciójáról tulajdonképpen Isten gondoskodik, János írja le, ami számunkra. A szeretet odaadja magát, hogy egy másik élhessen. A szeretet nem elvesz életet, hanem még a sajátjáról is kész lemondani. Erre Jézus a példa. Ő odaadta az ő életét, értünk. És ez nem csak érzés, nem csak érzelem, hanem tettek dolga. A szeretet valami olyan, ami megvalósul, átélhető, gyakorolható. Mi nem tartozunk, 16. versben mondja, nem tartozunk mással egymás felé, csak azzal, hogy egymást szeressük. És milyen is ez a szeretet, hogy fejezzem be ezekkel a gondolatokkal, nem vár érte viszontlást. Ez az isteni szeretet, amely a miénk, az nem vár viszontlást, nem mérlegel, megérdemli-e valaki, kiérdemelte-e, érdemes-e befektetni ebbe a kapcsolatba ennyit, nem mérlegel szeretni. Ebből a szeretetből hiányzik az önérdek. És talán éppen ez az, ami egészen mássá teszi ezt a magatartásformát, és ezt a szeretetnek ezt a krisztusi keresztény formáját. A szeretet tud ajándékozni. Sok mindent. Nem hagyja érintetlenül az időnket, a napi rendünket, a bankszámlánkat, a tehetségünket, a lehetőségeinket, az élet energiánkat, nem hagy érintetlenül. Javainkat, mindazt, amink van, mindazt, akik vagyunk, mert ez a szeretet egy egész egzisztenciát, az egész létünket igénybevező esemény, élet, megvalósulás. Most egy olyan útról volt szó közöttünk, amelyre mindannyiunknak meghívása van. És az az Isten arcúság, amiről a legelején beszéltünk, és az Isten képűség, amely alakulhat éppen ezekkel a vonásokkal, alakul lassan ki az Isten gyermekeinek életébe. Engedjük, hagyjuk rá magunkat, engedelmesen, alázatosan járja te Isteneddel, hogy ő közben arcán a vonásait az életedben, személyiségedben láthatóvá tudja tenni.